Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Én Gábor Vígvanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, a Mesevirág kötet szerzőjét, Aradi Zsuzsát. Szia!
Szia!
Ugye ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a beszélgetés során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást.
Itt van előttem a könyv, most a rádióban beszélgetünk, videófelvétel most nem készül a mai beszélgetésünkre, de ugye ez egy nagyon szép és nagyon különleges könyv. Egyrészt azért, mert ugye mesék vannak benne, tehát ez egy mesekönyv, és hogy te illusztráltad, mert hogy te egyébként festőként is dolgozol, és hogy a saját könyvedet pedig te töltötted meg ilyen gyönyörű képekkel. Induljunk már el onnan, hogy hogy jött maga az ötlet, hogy mesét írj, aztán, hogy kiad, majd pedig, hogy illusztráld is.
Az egész szerintem gyerekkoromból indult egyébként. Gyerekkoromban nagyon-nagyon sokat írtam, tehát van több regény kezdeményem, még spirálfüzetben vezetve, és igazából nagyon sokszor ültem a nagy diófa alatt az udvarunkon, írtam, és megelevenedett bennem az egész történet. Tehát ez nekem egy olyan régi ős emlékem, ha mondhatom így, a gyerekkoromból, ami végig kíséri az egész életemet. Tehát beleszagoltam több művészeti ágba, jártam énekiskolába, tanultam hangszeren játszani. Végül is hivatalosan fordító tolmács vagyok, tehát ha azt nézzük, a fordítás is egyfajta művészet, hogyha könyvet fordít az ember. Valahogy ezek mind afelé tereltek, hogy megírjak egy könyvet, ami mindig is az álmom volt az, hogy legyen egy könyv, amit megcsináltam, végigvittem egy feladatot, leteszem az asztalra, és igen, ezt én írtam meg. Szóval, hogy mondtam, belefogtam az éneklésbe, belefogtam sok mindenbe, de mindent félbehagytam, amikor úgy éreztem, hogy az már nem az én utam. És ezt be tudtam fejezni. És nekem ez az, ami hatalmas nagy motivációt adott abban, hogy menjek tovább ezen az úton.
Miért pont gyermekkönyv, miért pont mesék?
Írtam több regény kezdeményt is, ha mondhatom így, és van, amelyik még félkész, de mindenképpen be fogom fejezni. Volt olyan, amelyiket azért hagytam abba, mert úgy éreztem, hogy nincs elég tapasztalatom. Tehát elkezdtem 21-22 évesen írni egy kismamáról. És rájöttem, hogy hoppá, én még nem voltam kismama, én nem tudom, hogy ez milyen érzés. Tehát úgy nem tudnék hitelesen írni arról a nőről, aki a fejemben megszületett, úgy, hogy én nem éltem át azokat a testi dolgokat, lelki dolgokat, ami egy várandósággal jár. És amikor megszülettek a gyerekeim, akkor nagyon-nagyon sokat meséltem nekik, és akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy ebből kellene egy mesekönyvet írni, azért, hogy megmaradjanak ezek a történetek nekik. Tehát nekem a legnagyobb motivációm az volt, hogy ül majd a három gyerkőc, és azt mondják, hogy igen, ezt anya megcsinálta, és ez a miénk. Tehát azért is kerültek rá a borítóra.
Mese virág, 10 történet a virágok világából.
Igen. A történet különlegessége, ha mondhatom így, az, hogy az egyébként valóban létező mesevirág mondja el a történetet a virágos kert lakóinak, és végigvezet a történeteken keresztül tanulságokon, és megismerhetjük a virágok egyéb tulajdonságait is. Például ott van a türelmetlen gyöngyike, aki együtt akar kibújni a földből a hóvirágokkal, de neki nem akkor van ott az ideje. Tehát ez is egyfajta tanulság, hogy mindennek megvan a maga ideje, a másik pedig a gyerekek megtudják, hogy a gyöngyike később bújik ki a földből, a hóvirág az első.
Jól értem, hogy te valamikor elkezdtél a gyerekeidnek az esti mesék időszakában kitalálni történeteket, és ezek a történetek itt realizálódtak, vagy itt maradtak meg, majd a gyermekei számára is, hogy ez így ne vesszen el.
Igen. A legelső történet a Pipacs mese, azt írtam meg legelőször. Ennek annyi a háttérsztória, hogy mentünk az óvodába, sétáltunk, és az óvoda környékén van egy elhagyatott kis terület, ahol nőttek a pipacsok. És a gyerekek odarohantak, nézegették, szétszették a szirmokat, és mondták, hogy anya, ezeknek belül fehérek a szirmaik. Hát ez nem piros, hát de a pipacson pirosnak kellene lennie. Néztem a pipacsot, és úgy akkor valahogy beugrott egy egész történetszel. Igen. Nagyon sokáig nem jegyeztem le, csak mindig meséltem nekik ezt, azt, amazt, és megszületett a harmadik gyerkőcünk, és hát ő egy olyan baba, aki végtelenül nyugodt, tehát valami csoda gyerek, de úgy szeret aludni, vagy hát úgy szeretett babakorában, hogy a mellkasomhoz szuszogott, és úgy másfél-két órákat békésen végighortyogott, és nem tudtam mit csinálni, ott feküdtem a kanapén, ez ennyi dolgom lett volna. Néztem, ahogy alszik a baba, leraktam felsírt. Felvettem, visszaaludt, leraktam felsírt, felvettem, visszaaludt, ezt szerintem minden anyuka ismeri, és akkor bevillant, hogy végig kéne vinni ezt a projektet. Annyira szerettem volna. fogtam a klaviatúrát, valahogy úgy helyezkedtem, hogy még a baba is elférjen, és a laptop is, és akkor estem neki az egésznek.
És közben mit csináltál a másik két gyerekkel? Mert ez elképesztően jó időmenedzsment, szerintem a legtöbb anyuka azzal küzd, hogy tényleg azon, hogy amíg a baba alszik, hát nem sok mindent tudsz csinálni, pláne, hogyha ő rajtad szereti a legjobban ezt az alvást végezni. Tehát, hogy ott vagy, se felállni nem tudsz, se semmit, tehát főzni nem tudsz, takarni te nem tudsz, akkor ott, te ott ülsz, vagy fekszel.
Igen, az volt a szerencsém, hogy egyikük iskolába járt, másik óvodába, és amíg távol voltak, addig erre tudtam szakítani időt. Az illusztrációk már az egy másik történet, ott eléggé szorított a határidő, és hát azokat éjszaka rajzoltam meg.
Te adtad ki a könyvet, vagy hogy működik egy ilyen könyvkiadás? Az ember gondol egyet, meg vannak a fejében a történetek, jók, összeszerkeszti, lesz belőle egy kézirat. De hogy lesz belőle egy ilyen csodálatos kis könyvecske?
Együtt dolgoztam a Helyesen Magyarul csapatával. Nekik van szerkesztőjük, korrektor, mindenki, és tördelő is, és végigfogták a kezem az egész folyamat alatt. Tehát először is őket kerestem fel, elküldtem nekik két történetet, lerágtam mind a 10 körben, mire megkaptam a választ, mert mondták, hogy akkor tudunk tovább lépni, hogyha egy szintet megüt a dolog. Azt mondták, hogy nagyon tetszik nekik, haladjunk. És akkor már elkezdett realizálódni bennem, hogy hoppá, innen már nincs visszaút. Elkezdtem csinálni az illusztrációkat, folyamatosan olvasták át a történetet, kijavították a helyesírási hibákat, megbeszéltük, például a világok nevein variáltunk, mert mondták, hogy ez nem annyira jó, az lehet, hogy jobb lenne. Tehát alapból a történetekben nem nyúltak bele, viszont kisebb kis finomságokban nagyon-nagyon sokat segítettek. Ők segítettek nekem keresni egy nyomdát is.
Megvan most már ez a könyv, már van egy befejezett könyved, ami egy. Azt gondolom, hogy aki ír, és hát szerintem nagyon sokan vannak, akiknek hihetetlenül jó gondolatai vannak, azoknak tényleg az, amikor megvan egy ilyen kézzelfogható gyönyörűség, az egy álom megvalósulása.
Abszolút.
Hogyan tovább?
Ez olyan, mint egy sportolónál. Nyakába akasztják az aranyat, és azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó, de most mi van? Elkezdtem írni egy regényt, ez felnőtteknek szól. Most várom a szeptembert, amikor elindul az iskola és az óvoda, hogy egy kicsit több időm legyen foglalkozni vele, mert most esélytelen így, hogy 3 gyerek van otthon, és szeretnék festeni is. Tehát az most nagyon-nagyon hiányzik.
Mennyire lételemed ez az önkifejezés, vagy az alkotás? Mit akarsz elmondani a világnak, akár az írással, akár a festészettel?
Nagyon kell, mert egyfolytában zsizseg az agyam, egyfolytában programok futnak, keresztbe kasul, és hatalmas nagy ős káosz van néha a fejemben. Rengeteg termem van, és mindig arra jutok este, hogy kevés ez a 24 óra, és nekem az alkotás egy elcsendesedést jelent. Amikor ott vagyok, elkap a flow, és kiszellőztetem a gondolataimat, mindent, és akkor csak arra figyelek, hogy alkossak. Az az igazi elmélyedés. Tehát nekem ezt jelenti.
Ilyen voltál kicsi gyereknek is, hogy úgy el voltál a magad világában, mentek a történetek a fejedben. Szerintem azok, akik ilyen típusú kreatív emberek, azoknak tényleg van egy olyan belső világa, amiben ők nagyon szeretnek lenni. Sőt, azt tölti fel őket.
Igen, abszolút, abszolút. Nagyon szociális vagyok, és amikor túl sok az emberekből, nagyon szeretem az embereket, ez fontos tudni, fantasztikus barátaim vannak, tényleg családom, minden, de amikor úgy érzem, hogy na most egy kicsit lemerült az aksi, akkor szoktam visszavonulni a saját világomba.
Mesélsz egy picit, hogy milyen voltál gyerekként? Hogy ezt hogy fedezted fel? Vagy ki segített például, vagy ki támogatott ezen az úton? És mennyire érezted azt, mondjuk, említetted a beszélgetés elején, hogy azért elkezdtél írni, és vannak befejezetlen kis alkotások, hogy mondjuk letértél erről az útról?
Igazából az egész életemet végig kíséri az alkotás, tehát nem tudom azt mondani, hogy na most itt kezdődött el, és itt volt egy tanárom, és megfogta a kezem. Mióta az eszemet tudom, valamit mindig csináltam. És voltak úgymond mellékvágányok, de szerintem azok is nagyon fontos szakaszai voltak az életemnek. Például az éneklés ilyen. Elkerültem Pestre, egyetemre, és megfogadtam, hogy én musical énekesnő leszek, és nagyon-nagyon szeretnék énekelni. Egyetem mellett beiratkoztam egy énekiskolába, és jártam is oda másfél évig, és az első év fantasztikus volt, de a másodikban már kezdtem érezni, hogy nem biztos, hogy ez az én utam. És olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy az egyik rokonomnak, nagyon jó barátnője, egy Magyarországon nagyon ismert énekesnő. És együtt mehettem velük nyaralni, a rokonom be is mutatott, neki mondta, hogy hát ő is énekes szeretne lenni, mint te, és beszélgessetek, szuper, tehát fantasztikus lehetőség volt. És emlékszem arra, hogy beszélgettem az énekesnő férjével is utána, ott ültünk a tábortűznél, meséltek az életükről, és bennem megfogalmazódott az, hogy fantasztikus, de ez nem az én utam. Tehát az jut eszembe róla, hogy csodállak, ám de nem szeretlek. Tudtam, hogy szeretnék gyerekeket, tudtam, hogy szeretnék családot, és rájöttem, hogy nem feltétlenül fér bele egy olyan életbe, amit ők élnek. Belefér, csak nagyon-nagyon nehezen. És az egy hatalmas nagy felismerés volt saját magamnak, hogy azt mondtam, hogy jó, most kihajítok másfél évet az életemből, de tiszta lappal kezdek, és más irányba indulok el. De ha kihagytam volna azt a másfél évet, akkor egész életemben bántam volna, így viszont teljes elégedettség van bennem. Csoportársaim, akik végigjárták az iskolát, most elindultak, ők most színészként dolgoznak, és fantasztikus látni, hogy nekik sikerült, de nincs bennem hiányérzet, hogy nekem nem. Egyszer volt egy nagyon szimpatikus jelenetem, elindultam villamosra Budapesten, és mentem az énekiskolába, és pont egy duett várt volna engem ott úgy a helyszínen. Mentem, és mondtam, ez nem én vagyok, nem, valahogy nem, mert nagyon régóta érzem, és egyszer csak leszálltam a villamosról, hazasétáltam, egy hatalmas nagy sétát tettem Budapesten, és utána beszéltem a tanárommal, és mondtam, hogy úgy érzem, hogy nem. Tehát inkább most álljunk meg, mert az én szememben nem ég az a tűz, amit a csoportársaim szemében látok.
Nem akartam meggyőzni róla, hogy ez csak átmeneti kiégés, áramszünet.
Igazából mondták, hogy elfogadják a döntésemet, hogyha meggondolom magam, várnak vissza, és nem mentem vissza.
Egyébként is ilyen határozottan tudod irányítani az életedet, hogy lehet, hogy egy felismerés mondjuk lemondással jár, vagy azt tükrözi, hogy nem azon az úton mész, amin kellene lenned. És lehet, hogy ez azt jelenti, hogy akkor most tényleg jártam, másfélig csináltam valamit, de akkor én ezt most abba hagyom. És azért ez egy veszteség. Mi segít ezeken a veszteségélményeken túllépni, vagy hogyan tudod ezt a típusú felismerést és veszteségélményt belerakni mondjuk egy alkotó folyamatba?
Úgy érzem, hogy az egész életünk egy hatalmas nagy kaland. Vannak mélypontok, vannak magasságok, és ez a kaland része. Kipróbáltam, beleszagoltam ebbe a világba, köszönöm szépen, jó volt, elég volt, viszontlátásra.
Mit engedtél még el, ami mondjuk ilyen karrierterv lett volna? Gyerekkorodban nem akartam mondjuk pénztáros lenni, vagy mennyasszony?
Gyerekként író akartam lenni, és szerettem volna nagyon sok gyereket. Hát, amit elengedtem, tolmácsként nem dolgozom. Egyszer kipróbáltam, de inkább fordítóként segítettem be más fordítónak, és egy multicégnél helyezkedtem el a nyelvtudásommal, de nem bánom a mai napig is. Tehát amikor ott voltam az egyetemen, tudtam, hogy nekem a tolmácsolás fordítás nem annyira fekszik napi 8 órában.
Milyen terület érdekelt? Azért választottad mondjuk a nyelvet, mert beszélni szerettél volna jól tudni más nyelven, vagy már eleve valamit az írással, olvasással kapcsolatban szerettél volna?
Ez adta magát, mert német szakos voltam, német faktos voltam gimnáziumban, és jött egy ismerősünk, azt mondta, hogy gyertek el holland szakra az egyetemre, nagyon jó, próbáljátok ki. És mondtam, hogy igazából én úgyis valami művészeti pályát képzelek el magamnak, de valahogy fel kell kerülnöm Pestre, és ez motivált. Tehát az egyetemet az első egy-két évben, megmondom őszintén, annyira nem vettem komolyan, tehát az nekem egy keretet adott, hogy Pesten lehessek és kipróbáljam magam. Utána, miután elengedtem az énekesi ambícióimat, utána kezdtem vele foglalkozni. Tehát akkor kezdtem el dolgozni egyetem mellett egy multicégnél, mentem ki tanulni, dolgoztam idegenvezetőként, tehát akkor teszteltem ezeket a dolgokat az életemben.
Önálló voltál?
Abszolút,
mindig
abszolút.
Is.
15 évesen kerültem egy bentlakásos gimnáziumba, ahonnan két hetent engedtek haza, és lehet, hogy a mai generációnak ez hihetetlenül hangzik, de szombaton is volt tanítás. És két hetente hazamentünk két napra. Tehát 15 éves koromtól fogva gyakorlatilag majdnem, hogy önállóan rendeztem az életemet.
Ez nem Budapesten volt?
Nem, ez Nyíregyházán, Szent Imrében jártam.
Ki támogatott, vagy ki féltett nagyon ettől a típusú élettől, és miben lettél több? Hogy mondjuk nem volt egy ilyen nagyon bezárt, nagyon biztonságos burok körülötted, hanem gyakorlatilag magadra voltál bízva, vagy hagyatva, hogy a saját értékrended és jól felfogott érdekeid meg nyilván, amit otthonról hoztál, az segített megtartani egy ilyen ismeretlen környezetben.
A Szent Imre azért adott egy nagyon nagy tartást, és igazából a Szent Imre azért egy burok volt szerintem. Tehát eléggé szigorúan fogtak minket a tanárok, nagyon-nagyon be volt határolva, hogy mennyi kimenőnk volt. A gimnáziumi éveim elég szigorúan teltek, és az igazi nagy szabadság nekem Pesten jött el. De akkor már idősebb voltam, és jobban tudtam kezelni. Tehát nem tudom, mi történt volna, hogyha 15-6 évesen kapom meg ezt a szintű szabadságot.
De most Debrecenben beszélgetünk.
Igen, igen, elköltöztünk Budapestről, összejöttem a férjemmel Budapesten, egy munkahelyen dolgoztunk, és onnan költöztünk ide, amikor megszületett a kisfiunk. Mondtam neki, hogy én faluban nőttem fel, kertes ház, kutya, macska, ló, minden, és nekem nagyon-nagyon hiányzott ez, és végül is rábeszéltem, hogy akkor egy kompromisszumos megoldást keressünk, és Debrecenbe jöttünk.
Mi inspirál?
Az élet felfedezése, mert rengeteg kincs van benne, és nagyon sok tudnivaló vár még a világban, és szeretnék minél többet habzsolni belőle.
Na jó, de ez mondjuk az utazások, az emberek által elmondott történetek, egy film, valami, amit olvasol, mit tudsz felhasználni a tapasztalásaidhoz?
Az emberi kapcsolatok, azokat bele is ültettem egyébként a mesevirágba, tehát emberi csalódások, pozitív, negatív, mindenféle tapasztalat. Ezért is vannak emberi tulajdonságaik a virágoknak. Alapból az emberi kapcsolatokból merítkezem, és a körülöttem lévő világból, tehát a természetből.
A festészet mennyire része egyébként most az életednek?
Most az illusztrációk miatt háttérbe szorult, de az egy nekem egy kicsit téli műfaj, amikor úgy el lehet bújni, és ott vagyok a festőállványommal, este van, csend van, mindenki alszik, akkor szoktam elmélyedni benne, tehát úgy nyáron félre szoktam tenni.
Írás, éneklés, rajzolás, festészet, tánc, vagy valami még, kimaradt. Mi az, amit még nem próbáltál? Művészet, de szerintem agyagozás, vagy nem
tudom, még nem próbáltam.
Az, amit még szeretnél?
Hát most egyelőre túlélni, mert három pici gyerek mellett egy kicsit azért korlátozott a szabadidőm. A szobrászatot majd egyszer kipróbálom, biztos vagyok benne, az nem most lesz. Ott van valahol a tarsolyomban, majd egyszer előszedem.
Ugye neked a férjed is volt már vendége a műsornak többször is, Nád Udvari Péter jótékonysági futó, aki egyébként szintén egy elképesztően sokoldalú ember, mert amikor nem valakinek a gyógyításáért futja ugye a kilométereket, akkor gyógypedagógusként tevékenykedik, ha nem ott van, akkor énekel, vagy valamilyen rendezvényen vesz részt, tehát hogy ő is azt gondolom, hogy ott segít, ahol csak tud, vagy ott próbál örömöt adni, vagy ott működik közre, amilyen fontos témák éppen adódnak, és hogyha ezzel még másoknak mosolycsal az arcára, vagy jó és kellemes pillanatokat, például egy Mikulás napi műsor, akkor ott van. Mennyire inspiráló az, hogy egy ilyen ember van egymás mellett, tehát hogy mind a ketten ilyenek vagytok egymás számára?
Nagyon. Egyik nagyon szépen összefoglalta tényleg ilyen. Ami hatalmas nagy segítség nekem, az ő személyiségét látva és tapasztalva, az, hogy ő hihetetlenül rendszerezett. Tehát annyira példaértékű, amilyen önfegyelemmel éli az életét, hogy azt tanítani kellene. Hát én pont nem ez vagyok alapból. Hát ő, ha tudja, hogy cikket ír, akkor fel kell 5:00-kor, megírja a cikket, befut a munkahelyére, ledolgozza a napot, hazajön, valamit csinál, és kész. Tehát minden a tervek szerint halad. Én olyan vagyok, hogy gondolok egyet, spontán valamit csinálok, valamit alkotok, és majd befejezem, és rengeteget tanultam tőle abban, hogy muszáj egy rendszert belevinni az ember életébe, különben szétcsúszik. Tehát ha nem ő lenne a párom, szerintem nem lenne itt ez a könyv.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígandával című magazinműsor. Aradi Zsuzsa, a Mesevirág szerkesztője, illusztrátora a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.